Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Lukács evangéliumához, és az 5. fejezet első 11 versét fogjuk áttekinteni, ebből néhány igazságot próbálunk megérteni, próbálunk megosztani, de az olvasásnál már a 4. fejezetből, már a 40. verstől szeretném, ha olvasnánk, és akkor így az 5. rész 11-es versével bezárólag olvassuk, tehát a Lukács evangélium a 4. fejezet 40. versétől egészen az 5. rész 11. verséig. Rendhagyó módon álljon most fel, így hallgassuk meg Isten igéjét, erre kérlek titeket. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Sok emberből ördögök is kimentek, és ezt kiáltozták. Te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni. Mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. Mártól tudjuk, hogy imádkozott. De a sokasság megkereste őt, oda ment hozzá, és marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik. Más városokba is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mindkét hajót, hogy majdnem elsiettek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ám már eddig az ige, foglaljátok helyet. Azt olvastuk itt a történetben, ebben a beszámolóban, hogy amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Nagyon érdekes ez a sokaság kép, ez a sok ember, aki ott nyüzsög Jézus körül, hallgatták is Isten igéjét, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hallgatták az igéjét, a prédikációt. És kérdés merült föl bennem, hogy ezek az emberek a valóságban mennyire voltak igazán közel Jézushoz. Ott voltak nagyon fizikailag, a fizikai távolság tekintetében egészen közel voltak hozzá, hallgatták is az igét, de a kérdés, hogy a valóságban mennyire voltak közel Jézushoz. Lehetünk úgy is távol Jézustól, hogy fizikailag látszólag közel vagyunk. És olyan sóhajtás fakad fel az ember szívében, amikor ebbe belegondol, vagy a saját életét, hogyha tekinti, vagy a saját életének az állapotát, ha tekinti, hogy felsóhajtatunk, hogy milyen közel is lehettek volna. Hogy milyen lehetőség volt arra, hogy olyan közel legyenek Jézushoz. És ha tudták volna, hogy mekkora áldás az, ami karnyújtásnyira volt tőlük, akkor lehet, hogy egészen másképpen viszonyultak volna, ha megsejtették volna, hogy milyen jó dolog is az Úr közelében élni, nem csak lenni. Nem Jézuson múlott. Meglátott két hajót olvastuk, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, megkérte, hogy vigye őt egy kissé bejebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Tudjuk a történetből, hogy Péter és a társai, a vállalkozásában úgy ott dolgozó társai egész éjszaka dolgoztak kőkeményen, mégis megtette, amit Jézus kért tőle. Pedig kialvatlan volt, kimerült volt, fáradt volt, és ha magamból indulok ki, akkor amikor ilyen fizikai állapotban vagyok, akkor én nagyon türelmetlen kezdek lenni. Tehát nem, hogy még meg akarok csinálni valamit, hanem nagyon sok minden kell ahhoz, hogy én megcsináljak valamit, amikor már ennyire kimerült vagyok a fizikai, meg gondoljátok be, a sikertelenségből lelkileg is kimerültek lehettek ezek a... Tehát a vállalkozás nem ment, ez a lényeg. Megtette Péter, amit kért tőle Jézus. Azt hittem ide magamnak a helyzetben, a szolgálatkészségből adjunk egy ötöst Péternek. Tehát Péter, kérem az elnőződet, és egy nagy ötös, de még lehet, hogy csillagos ötös sem, vagy dicséretes ötös sem lenne szűkkeblő, vagy túlzó, hogyha azt írnánk be Péter elnőzőjébe. És amikor ezen gondolkodtam, akkor úgy kicsit próbáltam belehelyezni magam ebbe a szituációba, meg vizsgálni saját magamat, az én szívemnek az állapotát, hogy én hogyan teszek meg dolgokat, vagy nem teszek meg dolgokat, és... Ugye a szolgálatkészség az egy dicséretes dolog. Azt gondolom, hogy nagyszerű emberek azok, akik szolgálatkészek, de nem jelent a szolgálatkészség közelséget is egyben Jézussal. A kötelességérzetünk dicséretes, de nem egyenlő azzal, amikor a szívünk őszinte viszont szeretetéből és az Úr iránt érzett mély hálából fakadóan teszünk meg valamit, hogy engedelmeskedünk a szavának. Bizony, a kötelesség érzetből fakadó cselekedetek lehetnek úgy is, hogy távol vagyunk Jézustól valójában a szívünkben. Megbízható személy a kötelességtudó személy, de nem jelenti azt, hogy ha kötelességtudó vagyok, akkor igazán szeretem is Jézust. Lukács 5:4-5, miután abba hagyta a beszédet Jézus, ezt mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Na hát itt kezdődnek a bajok. Ugye legtöbbünknek a komfortzónája talán sokkal szűkösebb, mint a Péteré. Nem vagyok benne biztos, hogy legtöbben a teremben már eddig is elmentünk volna. De Péter és társai mégis megteszik. Miért? Mester iránt érzett tiszteletükből, valószínűleg ez is benne volt. A vallásos kultúrából fakadt, hogy hát a rabbit tiszteljük, és azért illik megtenni. Valószínűleg ez is benne volt. Én nem becsülném le egyébként a vallásos kultúrának a visszatartó erejét, mert azért évszázadokig egészen sok jó származott társadalmi szinten, a társadalmi jó szempontjából, abból, hogy az emberben volt valamiféle vallásos istenfélelem, és bizonyos dolgokat nem tettek, vagy tettek éppen ebből a vallásos istenfélelemből, de a vallásos istenfélelem még mindig nem közelség Jézushoz. Még ha van haszna, akkor is. A félelemből való cselekvés az a lelki kiskorúságnak a jele. Amikor a büntetéstől félünk, vagy a jutalmazásért teszünk valamit. Ez tipikusan a lelki kiskorúságnak, a gyermekkornak, a kicsi gyermekkornak a jellemzője egyébként. Mondom, nem teljesen értéktelen, van sok érték benne, de ez még mindig nem az a közelség, amelyre Isten gondol, amit ő eltervezett. átlépik tehát Péterék a komfortérzetüket, az ő komfortérzetük, mondom, valószínűleg máshol van a határa, mint legtöbbünknek, sokkal szélesebben van kitolva, más kultúrában éltek, és ez meghatározta azért a viselkedésüket. De ez az áldozatkészség még mindig nem volt az igazi közelség Jézushoz. Azt mondja Péternek, hogy evezz a mélyre. Mi is volt ennek a szónak is? Igazán ez volt az, ami már korábban készültem ezzel a szolgálat, igen, az úrvacsorai vasárban szerettem volna erről szolgálni, és amikor az úr kezdte nekem ugye feltárni az igét, meg egyáltalán azt, hogy miről szeretne szólni hozzánk, akkor egy dolog nagyon kezdett zavarni. Azt, hogy az elmémmel kezdtem érteni, mit akar mondani Jézus, de a szívem rendkívül távol volt tőle. Tehát az a mélység, amire itt Jézus beszélt, azt érzékeltem, hogy az én szívem ez nagyon kemény. Tehát egyszerűen nem tud a szívembe eljutni, nem tudom, a szívemből átvenni azt, amit Isten mondani akar, mert a szívem meg van keményedve. És nagyon megrémültem ettől, csak nem tudtam már mit kezdeni. Nem tudtam megváltoztatni ezt az egész dolgot, és azt nem tudtam, mi fog történni, mi lesz majd, hogyha eltelik a 2 hét, és akkor ide fog állni, és akkor kell nekem erről beszélni. De éreztem, hogy nem tudok úgy beszélni róla, ahogy legalább nagyjából kéne. És akkor lettem covidos. Utána is. Hát ennyit én csendben nagyon régen voltam. Amúgy se vagyok ilyen típus. Tehát általában én ez a fajta buzgó mócsing vagyok, tehát mindig mozgok, teszek valamit, és igazán feleslegesnek érzek minden egyebet, ami az életben. Ezt nem túl lehet csinálni. És Isten megadta azt nekem, hogy kicsit csendben legyek, és elgondolkodjak a dolgaimon. És elgondolkodjak azon, hogy mitől is keményedett meg a szívem. Úgy kell ezt elképzelni, amikor az ember arra ébred rá, hogy van a szíve belül, ami él eleven, viszont mintha rá lenne téve valami kívülről. Ami egyszerűen megakadályozza azt, hogy bejussanak valami isteni dolgok, Istennek a szeretete kegyelme bejusson oda belőle. Egyszerűen lepattanul. És ez engem megrémisztett, amikor én ezzel szembesültem. Szóval evezz a mélyre. Péter ekkor még nem értette, hogy ez mit jelent. Nem ismerte fel, hogy nem a víz mélységéről van szó, hanem a szívéről, a szíve mélységéről és a szíve mélyéről van szó. Nem is a halakról volt itt szó. A valódi áldás az máshol volt, nem a halakban. Péter azt se értette, hogy miért történt az, hogy egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Csupán a sikertelen napnak látta az egészet, és nem értette, hogy az áldatlanság, a kimerültség, a tompaság életében az úrtól való távolság következménye. Érte az életét, hitt Istenben, imádkozott, és tette a dolgát nap, mint nap. Nem gondolt arra, hogy lehetne mélyebb közössége is az Úrral. Juthatna mélyebbre is a vele való közösségbe. És ezt láttam én is, hogy tettem a dolgomat, mindent megcsináltam, igyekeztem példaadó lenni, meg minden, bla, 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 bla. Mint Péter, egy vallásos, jól fegyelmezett ember volt. Aminek mondom, van értéke, ez nem értéktelen, de ez még nem az, amit új szövetségnek hívunk, amit Jézus eltervezett. Azt mondja Péter, a te szavadra kivetem a hálókat. Hú, ezért ez egy nagyon komoly dolog. Tehát gondoljatok bele, egész éjszaka, kudarc, csőd, tompaság, fáradtság, kimerültség. Meg is mondja Jézusnak, hogy rabbi, nem mondnád vissza? Tehát egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit. Nem mondnád vissza? Tehát nem mondanád, hogy ja, igazad van mégsem. És nem mondta vissza Jézus. Tehát nem mondta neki, hogy jó, akkor nem. Egyik este imádkoztam, és volt egy bűn, amit elkövettem aznap, és nem loptam, megöltem, nem erre kell gondolni, de éreztem, hogy megtelje a lelkemet. És akkor mondtam az Úrnak, fú, mekkora marhaságot, Istenem, de marhaságot. Hát Uram, megértheted. Hát én csak emberből vagyok. Csak azt mondta az Úr, nem értem meg. Nem értem meg, egyáltalán nem értem meg. És megszégyeltem magam. És azt mondja az Úr, tudtad volna másképpen is csinálni. Te hoztál döntést. Ne beszélj mellé. Nem értem meg, egyáltalán nem értem meg, és nem is hagyom rád. Onnantól kezdve egész más volt az ima téma. Meg másképpen kezdtem imádkozni. Isten próbál bennünket a gyermekkorból átnavigálni egy másik korszakba, a szellem életünkbe. Vagy visszanavigálni a szellem életünkbe valahova oda, ahol jártunk valamikor, de most nem ott járunk. És észre sem veszük. A te szavadra kivetem a hálómat. Azért azt is leírtam ide, hogy sajnos több magát kereszténynek nevező vagy gondoló ember még eddig sem jut el. Nincs bennük annyi istenfélelem, hogy legalább engedelmeskedjenek Isten szavának. A szabadságra hivatkozva Isten rendelkezését opciónak tartják, és amikor kedvük szottyan, vagy valamit el akarnak intézni Istennél, akkor kicsit próbálnak jobb életet élni. Pál szavaiból a szabadságot hallják csak ki, megkövéredett, a jóban megkövéredett szívük, vagy éppen a megkeményedett, a nehézségben megkeményedett szívükkel. Ugye Pál apostol a következőket írja. Az 1 Korintus 6.12-ben, olvasni fogom a Károli fordítást is. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. A szívünk állapotát nagyban megmutatja, hogy ebből az igéből hova tesszük a hangsúlyt. A szabadra, vagy az, hogyha nem használ, nem kell. Mit mond Károly, hogy fordítja? Minden szabad nekem, vagy nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adom valakinek magamat ugye a hatalma alá. Tehát nem fogok olyan dolgokat csinálni, amikor valaminek a hatalmára adom magamat, és ha valaminek a hatalmára adtam magamat, akkor szolgálja vagyok. És nem lehet két úrnak szolgálni. Tehát vagy az Isten hatalma alá adom magam úgy valóságosan, és akkor nem okoskodok, hanem megteszem, amit mond, vagy a saját énem, egóm, vagy mit tudom, minek a szolgálatában állok, és akkor nem tudom egyszerre Istenre szolgálni, csak látszatra. Szívből semmiképpen nem. Az 1 Korintus 10.23-ban azt olvassuk, minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. A szabadra teszem, vagy a hasznosságra? A szabadra teszem, vagy az építő dolgokra teszem hangsúlyt? Hol van a hangsúly? A használni kifejezés azt is jelenti, hogy valami jobbat választani. Vagy a jobb részt választani. Azt is mondani, azt is jelenti, hogy összegyűjteni, odagyűjteni. Hogy azt választom, a hasznos, amikor oda gyűlök, oda jön, összegyűlik Isten népével, Krisztussal. Vagy ami illendő. Tegyük fel a kérdést. Vannak olyan dolgok az életünkben, amit annak ellenére nem teszünk meg, nem adunk oda, hogy az Úr világosan szólt hozzánk arról. Esetleg vannak olyan döntések, amelyekben a saját akarantunkat vittük véghez, és meg sem kérdeztük az Urat. Van esetleg olyan az életünkben, amire nem az Úr vezetett, csak becsomagoltuk saját kívánságunkat az ő nevének jogtalan használatába. Jézus tanításában sehol nem mondta, hogy nekünk az erkölcsi törvényeket nem kell megtartani. Ennek éppen az ellenkezőjét tanítja. A szabadság Jézus tanításában nem jelenti azt, hogy nekünk figyelmen kívül kell hagyni a 10 parancsolatot. Éppen ellenkezőleg. A hegyi beszédben gyakorlatilag a mózesi szövetség kötésnek a mintájára Jézus világosan a szövetség igéjeként mélyebbre viszi, a szív mélységére viszi be a 10 parancsolatnak az üzenetét. A szeretet összekapcsolódik az engedelmességgel. Akit szeretek, annak szavai fontosak számomra. A szerelmes szív lesi a szerelmese tekintetét, lesi a szerelmese kívánságát. A problémánk alapvetően a szívünkben lévő szenvedélyes szeretet hiányából fakad. János evangéliumában és levelében a következőt írja. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Az 1 János 3.23-tól. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, ő benne marad. És ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből, a szent lelkéből adott nekünk. Vessünk egy pillantást a 10 igére, csak felolvasom, nyilván ugye nem célunk, hogy most magyarázzuk is, de mindenki magának gondolja ezt végig. És amikor ezeket olvassuk, vagy kicsit halljuk elé, hogy azt mondja az Isten, ha szívből szerettek engem, mondja az Úr, akkor ezt fogjátok tenni, illetve nem tenni. Vagyis hangzik a Mózes második könyve 20. rész első versétől Isten igéje. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek más isteneid, ne legyen más istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakat, és három, sőt, 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki az ő nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiaid, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami felebarátodé. A zsidó néppel kapcsolatosan, amikor az Isten igéje arról tanít, hogy meg fognak térni, és el fogják fogadni a mesiást, tehát abban az értelemben lesznek hívők, mint hogy mi most vagyunk. Az a helyzet, hogy akik már keresztények vagyunk, és elfogadtuk Jézus Krisztus, mint megváltónkat és úrunkat, és teljes szíve hiszünk benne, ugye mivé lettünk? Az atyának a gyermekei. Azért nem csak kiváltság, hanem súlyos felelősség. Tehát innen visszafele menne a bűnbe, sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint ha valaki a bűnben él. És ezt a Biblia világosan tanítja. Mi ezt is elfelejtjük nagyon sokszor, és játszunk a kegyelemmel. Úgy kezdünk viselkedni, mintha ránk azok az igék lennének érvényesek, akik még távol élnek Jézushoz. Nem, figyeljétek meg a zsidó népnek az igéit, akik belül voltak a körön, a szövetség népe voltak, és figyeljétek meg, hogy bánt velük az Isten. És akkor lehet gondolkodni azon, hogy mire számítson az atyának a gyermeke. És gondolkodjunk már a zsidókhoz írt levél 12. részén el, amikor ott írja a hitbeli bátorítást és a fenyítésnek a dolgait. Tehát ha te hívő vagy, és az új gyermeke vagy, vagy én, teljesen más státuszunk van, mint akik távol élnek még az Istentől. És a felelősségünk is sokkal súlyosabb. Ezékiel 11:19 és 20. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik. Hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényemet megtartsák, és teljesítsék, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Tanítottam a teológián, és Pál apostol életével foglalkoztunk, és a Pálnak a törvényhez való viszonyáról is beszéltünk, meg a jeruzsálemi keresztényeknek a törvényhez való viszonyáról is. Idéztem ebben a témában azt, hogy azt mondja Jakab és a társai, hogy nézd, itt vannak a mi drága testvéreink, a zsidókból lett keresztények, azt mondja, ezek valamilyen rajonganak az új törvényért. Pál apostol maga is megtartotta a törvényt, amikor zsidók között volt, és azért nem tartotta meg a pogányok között, mert nem akar terhet rakni rájuk, ami nem az ő szövetségükből fakadó teher. Ott is megvolt az a négy dolog, amit elrendeltek az apostolok, az apostoli zsinatnál. Mit akarok ezzel mondani? Az, hogy a jeruzsálemi keresztények azok nem azért tartották meg a törvényt, mert féltek Istentől, hanem mert rajongtak érte. Rajongva szerették az Istent. És a legfőbb vágyuk volt, hogy az Istennek minden rendelkezését betöltsék. Szenvedélyesen szerették az Urat. És azt mondja Pálnak, Jakab, nézd, és Jakab is ilyen volt. Ilyen ember volt, oszloppá lett. Érdekes, hogy a jeruzsálemi zsinaton nem Péter elnökölt, hanem Jakab. Már ez csak a egyháztörténelmi vonatkozása miatt mondom. Tehát értitek, ugye akkor a pápa az Jakabtól kedve származom. Ebben a szempontból, de akkor most nem értem. De mindegy, nem is ez a lényeg. Csak hogy ezek az emberek, ahogy olvastátok az Ezékiel proféciában, ez teljesed be bennük. Hogy megtöltötte az életüket a Szentlélek. És eltávolította a kőszívet belőlük, és egy élő, eleven szívet adott nekik. És megadta nekik az Isten, hogy törvénye szerint éljenek. És az ő népe legyenek, ő pedig az Istenükké lett. Aztán a folytatásban olvastuk, hogy olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóig, és mind a két hajót megtöltötték, hogy majdnem elsüllyedtek. Azt lehet látni, hogy itt rászakadt az Isten áldása Péterre meg az egész társaságra. Az egész vállalkozói csapatra, mert együtt közös vállalkozásuk volt itt az Zebedeus fiaival, egy halászati vállalkozás, ami küszködött, nem ment úgy, nem haladt előre, és egyszerűen csak rászakadt az áldás Jézus jelenlétében az életükre. Az anyagi áldás azonban nem, még mindig nem a cél volt. Ez csak egy eszköz volt, hogy Péter szívében az Isten ismeret mélyebbre jusson. Péternél meg is történik ez. Na itt volt az a pillanat, amikor ez a burok Péter szívén áttörik. Átszakadt. Rés támadt a pajzson. Bejutott valami a szíve mélyére. Azt mondja, Simon Péter ezt látva leborult Jézus lábára, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Ez a jóra való, becsületes, szolgálatkész, áldozatkész, nap mint nap melózó, családszerető, imádkozó zsidó ember. Egy csomó jót elmondhatnánk róla, ami lehet, hogy a teremben többen vagyunk, akinek ennyi jó tulajdonsága nincs is. Mint amit itt Péterről elmondhattunk, csak ebben a történetben. És még sorolhatnánk egy csomó jó tulajdonságot, a buzgóság, az odaszállás, az elkötelezettsége, sok-sok minden. De mégis volt egy burok a szívén, és ez most itt áttört, ez a burok. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, a halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őket, őt is, ugye azokat is, akik vele voltak, Jakabot és Jánost is, az Zebedeus fiait. Nagyon szomorú dolog és valóság, De a bűn, ahogy elkezd beszivárogni az életünkbe, fokozatosan, napról napra von egy egyre keményebb burkot a szívünk köré. Így válunk egyre érzéketlenebbé, tompábbá, nem tudunk igazán örvendezni újongan Isten jelenlétében. Aztán szívünk keménysége fokozatosan kezd kiülni a tekintetünkön, a tekintetünk és az arcunkra. Vagy kezd megjelenni a hitetlen, csüggett és csüggesztő, a panaszkodó vagy éppen vádaskodó beszéd formájában. Olyan állapot ez, amelyben azzal szembesülünk, hogy nem tudunk Isten jelenlétébe bemenni. Hiába erőködünk, és ez zavart engem is, hogy ezt az Isten jelenlétet nem tudtam bemenni. Tehát azt, ami a mélységről, amiről beszél itt az Úr, nem tudtam bemenni Isten jelenlétébe. És borzasztóan elkezdett aggódni a lelkem miatt, és fájni. Hogy Uram, mi a bajom? És akkor kezdtem szépen a Szentlélek végigkezdte venni. Na akkor nézzük meg, hogy az elmúlt időszak hogy telt az életedben. Volt egy kép, nem egy pillanat volt, 3 másodperc volt. Bement az elmédbe. Egy vastagítás. Ez a dolog, az a dolog. Ima életed, az igével a közösséged, a szolgálatot, pörögtél, tettél, mentél, szaladtál. Mennyi időt töltöttél velem? Mennyire voltam én fontos, mennyire volt fontos, amit tenni, amit csinálsz? Szépen-szépen vette az Úr végig, és összetörtem. Összetörtem. És azt mondom, ez nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. Egy igazi áldás. Nagy kegyelem, amikor ez már elkezd zavarni bennünket, és aggódni kezdünk, amint a szívünk állapotára egyre inkább ráébredünk. Péter szívének kérge feltört, ahogy mondtam, és saját magát látta a Jézusról ráradó fényben. Undor fogta el saját romlottságától, és igaz Istenfélelem járt át a szívét. Nem akar többé úgy élni, hogy eddig. Ráébredt a valóságra, hogy közel van fizikailag, de mégis nagyon távol Jézustól. Vizsgáljuk meg a saját szívünket. Voltunk-e már sokkal jobb szellemi állapotban is, mint ma vagyunk? Milyen tendenciák zajlanak le az életünkbe? Közeledünk vagy távolodunk? Hogyan lehet ezt felismerni? Csak néhány gondolatot szedtem össze, amit így végig gondoltam magam számára is. Milyen szívvel szolgáljuk az Urat? Megteszem-e a kötelességem? Megteszem, mert én jó hívő vagyok. Megteszem, mert én vagyok a lelkipásztor. Megteszem, mert példa vagyok mások számára. Ez még a kötelességtudat. Ami dicséretes, jó tulajdonság, szép dolog, de könyörgöm, nem ezért halt meg Jézus, hogy milyen jó olvasat vallásos emberek legyünk, akikről kívül is azt mondják, hogy ez tényleg jó hívő. Ez nagyon, nagyon komoly ember. Nem ezért halt meg Jézus. Ő osztozni akar velünk a szívében. Milyen az ima életünk? Miről szólnak az imáink? Imádkozunk-e egyáltalán rendszeresen? Hogyan viszonyulunk a testvérekhez a saját gyülekezetben? Lehet a más gyülekezetben ölelgetjük őket meg, kirobban örömmel örülünk, hogy látjuk őket, de hogyan nézel a tiédet? Jössz egy kicsit hamarabb, hogy köszönj nekik, vagy szaladsz el a végén? Ugyanazokkal beszélgetsz mindig? Megvan a klikked, akit szeretsz, a többit meg nem? Milyen szeretet a tiéd? Krisztus szeretete? Igaz testvér szeretet? Vagy magadat szereted? A szeretet megnyilvánulásában is. Vagy mondhatnám egyes szám első szemében is. Szeretettel, vagy közönösen, esetleg távolságtartó hidegséggel viszonyulunk a testvéreinkhez. Az Úr napjának megszentelése, vagy közönségtétele jellemzi jobban az életünket, vagy melyik jellemzi? Vasárnap félreteszünk mindent, hogy az Úr népével együtt tiszteljük az Urat? Vagy ügyes-bajos dolgainkat intézzük és megmagyarázzuk? Az úrvacsorát ki sem hagynánk, mert megértettük a szövetség megújításának aktusa. És aki eszi az én testemet, issza az én véremet, azzal, annak van közössége velem, és aki ezt nem teszi, semmi közöm ahhoz. Semmi közöm ahhoz. Ezt mondja az Úr Jézus. Hogy aki nem gyakorolja magát az úrvacsorában, nincs közöm hozzá. Opció, szabad vagyok. Megtehetem. Mert én szabad keresztény vagyok. Értjük-e egyáltalán a szellemi világ valóságát? Hogy mi köt össze? Mi hoz össze Jézussal? És mi az, ami messze eltávolít tőle? Ezek a hanyag hozzáállások olyan, mint ha elrúgnád magadtól Jézust. Ki meg akarna menteni? Majd jövő hónapban veszek, most más dolgom van. Adakozás, áldozathozatal, a szívünk hálájából fakad, vagy megszokás, vagy kötelesség. Esetleg már el is elmarad az adakozás, ugye mindenki megértheti, most rengeteg mindenre van, mit költenem. A józanész szerint racionális döntéseket fontosabbnak tartjuk, mint a Szentlélek vezetését? Opció egyáltalán, hogy beleszólhat a Szentlélek az életünkbe? Vagy a józan parasztész elég? A szívünkben izzik, lángol a szeretet és a hála az Úr Jézus és a mennyei Atya iránt? Vagy közönösen csak nézzünk ki a fejünkből, és nap-nap után tompán éljük szellemi, sivár életünket? Vannak megtapasztalásaink az Úrral? Vannak ima meghallgatásaink, vagy csupán ezek a régi, megfakult emlékei maradtak már számunkra? Radikális döntése hív bennünket a Szentírás. Ez annyira radikális, hogy kétszer beletettem a prezentációba. Zoltán testvérem írta is, hogy ez biztos nagyon fontos, a kétszer beletettem. Tényleg nagyon fontos. Erre a radikális döntése hív bennünket Pál apostol. Szentlélek által őszintén nézünk szembe, és ismerjük fel állapotunkat. Öljétek meg át, megtált tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Ami beleragaszt bennünket a mindennapi élet ügyes-bajos dolgaiba, a bizniszbe, az üzletbe, a családba, a minden dolgo, ami fontosabb, mint az Úr Jézus. A hobbiba, és már azt érzem, a hobbimat félreteszem, mekkora áldozatot hoztam az Úrért, hogy nem a hobbimat csinálom, szolgálok az Úrnak. Szégyen, gyalázat, undorító. Undorító. Ezt nevezni kereszténységnek, ezt nevezni Krisztus követésének, amikor magunkat fényezzük, hogy mekkora szám vagyok. Ezt ismertem fel. Milyen nagy áldozat. Micsoda nagy áldozat. Amit ő tett érted, az a nagy áldozat. Neki nem kellett volna megtenni, mégis megtette. Ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. És lehet éppen Isten haragja van némelyek ember életén itt ebben a teremben is, akik hallgatják. Azért vannak olyan áldatlan szellemi állapotban, mert rajtuk van az Isten haragja, rá nehezett az Isten atyai szeretetének haragja. És a távolság, amit szellemben érzünk, az pontos ennek a következménye. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Tényleg ezért tettem bele kétszer. Mert ez az ige tényleg a szíve ennek a mai üzenetnek. Jeremiás próféta szavai által a Szentlélek nagyon jól feltárja a szívállapotát. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek. Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé, az Úrért metélkedjetek körül. Szívetek előbőré távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Különben fellángol haragon, mint a tűz, és égni fog oltatlanul gonosz tetteitek miatt. Hallottam valakitől, hogy ez a szív előbőrének az eltávolítása azt jelenti, hogy elvenni a szív érzéketlenségét. Ugye a kép maga is ezt üzeni. Elvenni a szív érzéketlenségét. A bűntől megkémélt, elhidegült burkának eltávolítását jelenti. Hogy szívünk újra eleven, és az Úr felé szenvedélyesen izzóvá váljon. C.S. Lewis a rendes emberekről és az újjászületett emberekről szólva ezt írja. A legborzasztóbb csak nem lehetetlen abban áll, hogy adjuk át az egész életünket Krisztusnak. Minden vágyunkkal és elővigyázatosságunkkal együtt. De ez még mindig sokkal könnyebb, mint amit ehelyett megpróbálunk mindnyájan tenni. Mindnyájan. Ugyanis azzal próbálkozunk, hogy saját magunk maradjunk. Hogy a személyes boldogságot tekintsünk életünk nagy céljának, és ugyanakkor mégis jók legyünk. Mindnyájan megpróbáljuk, hogy az agyunkat és a szívünket saját útjára engedjünk, pénzre, élvezetre, vagy érvényesülésre koncentrálva. És ennek ellenére azt reméljük, hogy tisztességesen, szemérmesen és alázatosan tudunk viselkedni. Pedig Krisztus éppen arra figyelmeztet bennünket, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Mint ő mondta, a bogáncs nem terem fügét. Ha olyan föld vagyunk, amelyben csak fűmagot tartalmaz csupán, nem teremhetünk búzát. Ha búzát akarunk teremni, tehát értékes, Isten számára értékes dolgokat, a változásnak mélyebbre kell hatolni a felszínnél. Azt kell, hogy felszántsanak és újra vessenek bennünket. Jézus azt mondta Péternek, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez volt az a közelség, amiben Péter meglátva saját valódi állapotát legalábbis valamilyen mértékben. Ahogy azt kibírta, valljuk be őszintén, ebben is van isteni kegyelem. Az állapotunkat azért olyan mélységben látjuk, amiben a lábon nem biztos, hogy kibírjuk egyébként, mert van, hogy összecsuklunk, de meg nem halunk, tehát legalább meg nem halunk. Azért Istennek ez a kegyelme, mégiscsak megvan. Tehát valamilyen mértékben az állapotát meglátta, és imád alkalmassá kezdett válni Péter arra, hogy másokat is mélyebbre segítsen. Hogy szívük bűnkérgének feltörése útján találkozhassanak az élő Istennel, annak igaz szeretetével és kegyelmével. Mert erre lennénk elhívva. Hát mi is ellenénk elhívva, de még mi is kemény szívvel vergődünk egyik napról a másikra, tompán, passzívan, szeretetlenül, szenvedély nélkül. Hogyan tudnánk másoknak segíteni? Hogy szeressétek az Úr Jézust! Én is szeretem! Mint ahogy mondta az egyik később megtért ember, többször mondtam már nektek, amikor mentek oda keresztények hozzá, tagba szakadt, strici volt, tetovált és szórólapokat osztogattak keresztények, mondták neki, Isten szeret téged. És ott hagyták. És akkor azt mondta, azt gondoltam, Isten lehet szeret, de hogy ti nem szerettek, az biztos. Hogy beszélgettem egyszer egy utazás közben egy külföldi emberrel, bizonyságot tette neki Jézus Krisztusról, azt mondja, figyelj csak, Norvégiában találkoztam fiatalokkal. Szombat este buli éjszakán kijöttek, és meglevest adtak nekem, és azt mondták, Isten szeret engem. Te is erről a Jézusról beszélsz? Marad benne valami a szívében. Áttört valami a szíve még ennek az embernek. Miért? Mert azok a fiatalok valószínűleg jobban szerették Jézus, mint magukat. Tök egyszerű dolgot csináltak. Nem az volt a nagy szám, hogy ezt tették, hanem az volt a nagy szám, ahogy tették. És ez a tányér levesen átjött. És az ember nem felejtette el. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Az áldás teljesen más dimenzióba került Péter és üzletársai életében. Már nem az üzleti vállalkozás sikerét tekintették igazi áldásnak, nyilván áldás az is, de nem az az igazi áldás. Megértették, hogy a valódi áldás az, ha az Úr drága jelenlétében és szeretetétől áthatott szívvel élhetik életüket. Minden más elhalványult emellett. Igaz öröm költözött megelevenedett szívükbe. Ámosz ezt írja, 8.11. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Mi kell ahhoz, hogy minden dolgot ezután helyezzek? Hogy a legutolsó helyre soroljam az életemben az összes dolgot Jézuson kívül. A hobbimat, a munkámat, mindent hátra. Mi kell ahhoz, hogy így legyen, hogy tényleg az Úr Jézus legyen a legelső helyen, és ne vágyjak jobban semmi másra, mint az Úr közelségére, szeretetének és kegyelmének mélységére. Mélységére. Nem csak annyi köszönöm, hogy megmentettél. Kösz, nem jutok a pokolba. Halleluja. Jó, majd találkozunk a végén. A te dolgod azt megcsináltad, az én dolgom, majd csinálom. Ne zavarjál. Majd a halálos ágyamon majd elmondok egy ilyen mantrát, hogy én Jézusban hiszek. Bocsi! Nem biztos, hogy működni fog. Nem biztos, hogy működni fog. Mert lehet azt fogja hallani néhány ember, hogy nem ismerlek titeket, gonosztevők. Hol voltatok, amikor vinni kellett volna azt a tányérlevest? Hol voltatok? Észre se vettetek, ott voltam mellettetek nap-nap hosszat, a másik íróasztalnál, a gyártósoron, a szomszédban, a családban, a másik autóban, az orvosi rendelőben, a kórházban, a másik ágyon, ott feküdtem, ott mentem, ott jöttem, mentem. Érzéketlen szívetekkel, nem is érzékeltétek, hogy ott vagyok. Mert mentetek a magatok felé után, a biznisz, az üzlet, mindent csináltatok, és elvesztettétek a lényeget. Elmaradtatok az úton. Az Emmausi tanítványoknak nagyszerű dolga, megragadták Jézust. Ne menj sehova! Vacsorázz velünk! Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, hogy a Jézus, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az életét, a szívét, belépek oda, és közösségünk lesz. Mi eredményezi azt, hogy már nem akarunk sehol lenni, ahol ő nincs valóságosan ott, és megtapasztalható elevenséggel jelen. Nem akarunk már mást. Nincs mélyebb dolog, mint a szeretet. Amikor Krisztusba vetett hitünk elmélyül, gyakorlatilag Isten szeretetében belemerülünk. János, a szeretet apostol, a következőt írja erről. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki szeretetben marad, Istenben marad. És Isten is ő benne. Kérném már egy dicsőtöket, gyertek, mert mindjárt kértem egy dalt, amivel készültünk. Amikor szívünk megkérgesedik, az Isten szeretetét távoltatja a szívünk mélyétől. Ezért nem tudunk meggyógyulni. Ez vezet az egyre tragikusabbá váló szellemi és érzelmi érzéketlenséghez. Aggeus próféta könyvében ezt olvassuk, az 1.5.6-ban. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történt veletek? Mi történik veletek? Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegetni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Kifolyik. Mit tehetünk? Zsoltárban Dávid ezt tanácsolja. Csendesedjetek el. Legyetek csendben egy kicsit. Ha házastársak vagytok, és látjátok a bajt, hogy a baj már nem kicsi, kérve kérlek titeket, adjatok egymásnak egy-egy napot. Vegyetek ki szabadságot, mondjátok a másiknak, én leszek ma a gyerekekkel, menj el valahova, töltsd egy napot az Úrral, vagy kettőt, és cseréljetek. Vegyetek ki egy másik szabadságot, menj el a másik. Mit csináltok? Legyünk csendben. Legyünk csendben, hogy megszólíthatók legyünk végre. Én annyira szaladtam, hogy nem tudott szólni hozzám az Úr. És simán leprédikáltam ezt is, mert mit tudtam volna csinálni? Hát jönni kell ide vasárnap, nem? Igaz, hogy zavart a dolog, de mit tudtam volna csinálni? Úgy, ahogy tudtam volna, megcsináltam volna. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. Annie Sherwood House, baptista költő, dalszövegíró, egyetlen iskolát sem végzett. Egy szolgáltató felesége lett, és gyülekezeteknek, vasárpiskoláknak írt éneket. És amikor ezen gondolkodtam, ezen az üzeneten, akkor eszembe jutott egy nagyon régi ének, az ő éneke. 1872-ben írta. Lelkem kíván téged, megváltó Jézusom. Csak téged. Csak is téged. Jézus, csak is téged. Csak téged kíván lelkem. Uram, téged. Fogunk majd együtt imádkozni, de most szeretném ezt az éneket csendben meghallgatnátok. És kicsit engednétek, hogy ebben a csendben Isten drága igéje, szeretete, kegyelme áttörje a burkot. az Úr kegyelme és szeretete, ami magához vonzza a szívünket. Az ő drága kegyelme és szeretete, hogy az úton nem enged bennünket eltévedni. Megkeres bennünket, és elhelyez bennünket egy helyi gyülekezetbe, ahol közli velünk az ő akaratát. És kinyújtja az átszegzett kezét, von magához közelebb, rámutat azokra a pontokra, amit ő tud megváltoztatni egyedül. Ember nem.